Halas Rádió, a bizalom hangja.
A tudomány mai állása. A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
Egy műsor
az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
A tudomány mai állása. Jó szórakozást!
Számos érdekességet tartogat a mai műsor is. Köszöntöm Önöket, ha a szerkesztőt Kovács Attilát hallják. Tegyünk egy sétát együtt a tudomány világában, ami a tartalmat illeti, következzen címszavakban. Ősi klímaberendezés segíthet a felmelegedés ellen. Ígéretesnek tűnik az első japán repülőautó. Kiderül, hogy hogyan hat az űrhajósok agyára az űrutazás. Aztán szó lesz arról is, hogy védőoltást fejlesztettek ki a legveszélyesebb bőrrák ellen. És végül furcsa módszer találtak az agy öregedésének lassítására, hogy mi ez, ez is kiderül nem sokára. Ennyit előjáróban, és most következzenek a részletek. Először egy érdekes témát feszegetünk a jog és a tudomány viszonylatában. Elismert feltaláló lehet-e a mesterséges intelligencia? Ez a kérdés. A D-Bász nevű mesterséges intelligencia egy újfajta ételtároló dobozt, valamint egy speciális lámpát tervezett meg. De kérdés, kaphat-e ezekre szabadalmat a gép? Az elmúlt évek fejlesztéseinek köszönhetően egyre több területen találkozhatunk a mesterséges intelligenciával, ám egy közeledő újabb megjelenés minden eddiginél fontosabb lehet. A világon először nyújtottak be ugyanis szabadalmi kérelmet a Surrey Egyetemről egy mesterséges intelligencia nevében. Mindez azért is rendkívül érdekes lépés, mert ha a szabadalmi hivatalok bejegyzik a beadott dokumentumokat, azzal lényegében alkotóként ismerik el a gépet. A D-Bász nevű mesterséges intelligencia, amit egy amerikai kutató fejlesztett ki, egy új alakot változtató műanyag ételtárolót, valamint egy speciális lámpát tervezett meg. Az Egyesült Királyságban és az EU-ban jelenleg a szabadalmat csak természetes személy adhatja be, míg az Egyesült Államok esetében ezt egyenként fogalmazzák meg. A szabadalmat azért nyújtották be, hogy végre tisztába lehessen tenni a törvényi szabályozását annak, ha a mesterséges intelligencia áll elő egy találmánnyal. Stephen Taylor egyébként két hónap alatt szavak és képek segítségével tanította meg D-Bászt arra, hogy saját magától alkosson valamit. A jelenlegi törvények nem teszik lehetővé, hogy a mesterséges intelligenciát feltalálóként kezeljék. Felmerül ugyanis a kérdés, kit mit tekintünk az igazi alkotónak. D-Bászta a mesterséges intelligenciát, amely kitalálta és megtervezte az említett két eszközt, vagy a fejlesztőjét, aki nélkül D-Bász és így a találmányok sem léteznének. Érdekes kérdés, hogy lehet-e feltaláló a mesterséges intelligencia, elválik majd a jövőben, meglátjuk. A folytatásban pedig témát váltunk. Izraeli kutatók kísérlettel bizonyították, hogy bizonyos növények hallanak hangokat, de nem műkedvelésből, hanem mert ez előnyt jelent nekik. A Tel Avivi Egyetem éppen azért indította el a kutatást, mert abból indult ki, hogy hangok mindenütt vannak, és nagy pazarlás lenne a természettől, ha ezt nem használnák ki a lehető legnagyobb mértékben. Az állatoknál a hangok szerepe nyilvánvaló, de vajon mi a helyzet a növényekkel? Túlzás lenne klasszikus értelemben hallásnak nevezni az Amerikában őshonos ligetszépel képességét, de tény, hogy a növény reagálni tud bizonyos zajokra. A beporzásban résztvevő méhek szárnyrezgésének érzékelése után perceken belül megnő a virág nektárjában a cukortartalom, ezt mutatták ki a kutatók. A vizsgálatok szerint maguk a virágok viselkedtek úgy, mint a fülek, de csak a rovarok frekvenciájára reagáltak. A szél és más külső hatás nem indította be a cukortermelést. A kísérletben felvételről játszották le a méhek zümmögését, 2/10 és 5/10 kHz közé eső hangfrekvenciákat, és ezt követően 3 percen belül megnőtt a nektár cukortartalma, a korábbi 12-17%-ról 20%-ra. Az édesebb nektár előnye, hogy odavonzza az állatokat és javul a beporzás esélye. Arra is felfigyeltek a kutatók, hogy a virágok jó pár szírma tányér alakú, mint a parabola antennák, így jól felerősíthetik a hanghullámokat. Lézeres mérésekkel igazolták, hogy a növények szempontjából fontos frekvenciák esetében valóban erősítőként szolgálnak a szírmok. Vannak olyan elképzelések is, hogy a növények jobban növekednek zenehallgatás közben, és egy másik kutatás azt igyekezett alátámasztani, hogy a gyökérzet a csörgedező víz rezgéseit is hallja, érzékeli. Érdekes megfigyelés tehát, hogy édesebb lesz a nektár a méhek zümmögésétől, erről hallottak az elmúlt percekben. Ami pedig a folytatást illeti, vizsgálják, hogy miért nem álljonak el a mélyre merülő tengeri emlősök. Ez a következő témánk. Nem sokára kiderül, hogy mire jutottak a tudósok. Maradjanak velünk!
Tudomány. Tudomány ma. A műsor hamarosan folytatódik. A tudomány mai állása.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
A tudomány mai állása. A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
Vizsgálják, hogy miért nem álljonak el a mélyre merülő tengeri emlősök. Ez tehát a következő témánk itt a tudomány mai állásában. A mélyre alámerülő tengeri emlősök nem vesztik el az eszméletüket. Toleránsak az alacsony oxigén szinttel szemben, míg egy ember mindezt legfeljebb csak néhány percig bírja ki. A jelenség kutatása fényderíthet a stroke-ra, amelynek segítségével csökkenteni lehetne a betegség okozta agykárosodást. A University of California kutatói Terry Williams az egyetem ökológia és biológia professzorának vezetésével megvizsgálták ezt az érdekes jelenséget, a tanulmányukat pedig az egyik tudományos magazinban publikálták. Néhány tengeri emlős, mint a bálnák és a delfinek, vagy például a vedelfóka, illetve a tengeri vidra rendkívül toleráns az alacsony oxigénszintre, anélkül, hogy elájulna, illetve elpusztulna az oxigén hiánya miatt. A nagy ámbrászcet pedig az emlősök világán belül egyedülálló módon egy óráig, vagy akár tovább is képes a víz alatt maradni, egyetlen lélegzetvétellel. Ennek látszólag az a legkézenfekvőbb magyarázata, hogy alkalmazkodtak a különleges víz alatti viszonyokhoz, ami miatt a merülés idején a keringési rendszerük fokozza az agy oxigénellátását. A tanulmány eredményei azonban azt mutatják, hogy a víz alámerülés perceiben, e feltételezéssel szemben, szervezetük oxigén szintje hirtelen lezuhan. Az artériás vérben mért oxigén szintjeik embernél ájulást okoznának. Van két hemoglobinhoz hasonló protein, a neuroglobinok és a citoglobinok, közös nevükön agyglobinok. A hemoglobin egy olyan vastartalmú molekula, ami oxigént szállít a véráram útján az egész szervezetben, de a neuroglobinok és a citoglobinok kizárólag az agyi szövetekben laknak. A tudósok összehasonlították a hemoglobin és az agyglobinok mennyiségét 16 emlősajban, beleértve a szárazföldi állatokét is, valamint a mélyre merülőkét, köztük a gömbölyű fejű és a rizódelfinét is. Az eredmények nem világosak. Általában a tengeri emlősök agyának több hemoglobinja és agyglobinja van, mint a szárazföldi állatoknak, azt sugalván, hogy ezek azok a proteinek, amelyek életben és ébren tartják őket a mélyre merülések alatt. A sekély mélységekben úszó és nagyon aktív delfineknek, vagy például az oroszlánfókáknak, illetve a tengeri vidráknak nagyobb mennyiségben vannak agyiglobinjaik, mint a mélyre merülő bálnáknak. A kutatási eredmények azt sugallják, hogy a fürgeúszóknak kell, hogy az oxigén gyorsan járjon kelljen az agyhoz, és így ők az agyglobinoktól függenek inkább, mint a hemoglobintól. Minél több a hemoglobin a vérben, annál viszkózusabbá válik a vér, lassabbá téve az agyhoz való szállítást. De egyes kutyafélék, mint például a rókák vagy a préri farkas, illetve az Észak-Amerikában élő macskaféle a vörös hiú szövetei is nagyobb mennyiségű agyglobulint tartalmaznak. A kutatók úgy vélik, lehet, hogy nem csak a légzés visszatartás stimulálja az agyi globulinokat, hanem a magas szintű aktivitás is, úgy mint például a macskafélék sebes sprintelése. A kutatás tény megállapításai hozzájárulhatnak a stroke és az öregedés egyes problémáinak jobb megértéséhez. Például az agyi globulin termelés fokozása potenciálisan csökkenti az agykárosodás kockázatát, amit a betegség vagy az öregedés okoz. A kutatók szerint lehetséges, hogy a mélyre merülő tengeri emlősök élettanának jobb megértése megoldást nyújthat a stroke kockázatainak csökkentésére, mert a természetes szelekció a jobb védelem felé nyomta őket. A mélyre merülő tengeri emlősök rendkívül szívósak és hosszú az élettartamuk, a grönlandi bálnák például több mint 200 évig élnek. Valószínűleg tehát, hogy a légzés visszatartás fokozza az agyi proteinek termelését a mélyre merülő tengeri emlősöknél, ami által megfelelő mennyiségű oxigén jut az agyba, a mélyben is, és ezért nem ájulnak el az állatok. Ennyi tehát erről a témáról. Ami pedig a folytatást illeti, egy érdekes technikai megoldás következik. Ősi klímaberendezés segíthet a felmelegedés ellen. Mindjárt jönnek a részletek, maradjanak velünk.
A tudomány mai állása. Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Fejlesztések, felfedezések, új lehetőségek. Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
Ősi klímaberendezés segíthet a felmelegedés ellen. Ezzel folytatjuk tehát a műsort. Fejlesztők egy csoportja olyan anyagot talált fel, amely az emberiség több száz éve felfedezett hűtési elvét kombinálja a modern kori hűtőrendszerekkel, hogy ezzel fontos energiát takarítson meg. A rendszer zseniális. Van azonban két nagy kihívás. A Nemzetközi Energiaügynökség 2018-as a Hűtés Jövője című tanulmánya azt mutatja, hogy jelentősen megnő a jövőben a hűtési igény. A tanulmány szerint a klímaberendezése globális energiaigénye 2050-re várhatóan megháromszorozódik, és ehhez új villamos energiakapacitásra van szükség, amely megegyezik az Egyesült Államok, az EU és Japán mai villamos energiakapacitásával. Éppen ezért minden megoldás számít, és fontossága megkérdőjelezhetetlen, mely alternatív módon segítheti a globális éghajlatváltozás során elszenvedett melegedés lehűtését az ember környezetében, sőt az emberrel együtt élő állatok környezetében is. Egy kaliforniai vállalat egy új hűtési rendszer gyártásának kezdeti szakaszában van, amely energiahatékonyabb, mint bármi más, hiszen az emberiség által már több száz éve feltalált módszert használja. Ennek neve sugárzó hűtés, amelyet a Közel-Keleten és Indiában évszázadok óta alkalmaztak. Ahhoz, hogy megértsük, hogyan működik a sugárzó hűtés, a nap helyett az éjszakára kell gondolnunk. Miután a nap lenyugodott és lehűlt a levegő, szinte minden, így a talaj, a fű, az otthonok tetői, de még az emberek is hőt bocsátanak ki. A hő nagy része felemelkedik a légkörbe, majd eltűnik a világűrben, és soha nem tér vissza a földre. 100 évvel ezelőtt, jóval a mai hűtés felfedezése előtt, Indiában és Iránban az emberek ezt az alapkoncepciót alkalmazták jégkészítéshez, olyan éghajlati viszonyok között, ahol a hőmérséklet meghaladta a fagypontot. A vizet nagy, sekély kerámia medencékbe töltötték, amelyeket szénával vettek körül hőszigetelésként, majd magára hagyták a medencét, ha tiszta volt az égbolt. Talán furcsán hangzik, de ha a levegő hőmérséklete nem volt a fagypontnál sokkal magasabb, akkor a víz által kibocsátott hőmérséklete alacsonyabb lett, mint a környező levegő, lehetővé téve a fagyást. Ugyanez az elv működik akkor is, ha egy nyári reggelen fagy vagy harmatréteget találunk a talajon. A kutatók ezt az elvet alkalmazzák korunkban. A Stanford Egyetemen a fejlesztő cég egy olyan anyagot készített, amely elősegíti ezt a sugárzó hűtési folyamatot. Felfedezésük lényege, hogy az anyag felülete megfelelő arányban felszívja, kibocsátja, illetve visszatükrözi a hőt. A találmányuk nagyjából úgy néz ki, mint egy napelem. Egy lapos fémlemezt beborítanak a feltalált anyaggal, amely annyira hatékonyan visszatükrözi a napfényt és a hőt, hogy a fémréteg alatti hőmérséklet 5-10 Celsius fokkal is lecsökkenhet a körülötte lévő levegőhöz képest. A fémlemez mögött lévő csőrendszer ebben a hidegebb zónában van, így lehűti a benne keringő folyadékot, amelyet aztán a mai hűtőrendszerekbe lehet továbbítani. A gond, hogy egyrészt a mai hűtést és légkondicionálást már úgy optimalizálták, hogy minél olcsóbb legyen, így a gyártóknak valóban emelni kéne a készülékeik árát az új sugárzó hűtési technológia beépítéséhez. A másik probléma az infrastruktúrával kapcsolatos. Az új eljárás ugyanis nem használná ki az épületekbe már megtervezett légcsatornákat. Helyette a padlófűtéshez hasonlóan a mennyezetet hűtenék, ami az ingatlanok átalakítását igényli. A társaság azonban optimista a kilátásokkal kapcsolatban. 5 kísérleti programja van annak bizonyítására, hogy koncepciójuk alkalmazható a valóságban is, köztük 3 az Egyesült Államokban működik, egy kisboltban, egy adatközpontban és egy irodaházban. Miközben a fejlesztők úgy látják, hogy az új technológiát a jelenlegi hűtőrendszerekkel együtt kell alkalmazni, hogy azok hatékonysága javuljon, a Buffalo Egyetem kutatói úgy gondolják, hogy a sugárzó hűtés egyszer villamos energiamentes hűtési rendszerré válhat. Az egyetem kutatócsoportja talált egy módszert a hűtés felfelé történő irányítására is. Ez lehetővé teszi a rendszerük alkalmazását városi környezetben, így sűrűn elhelyezkedő, magas épületek és felhőkarcolók oldalfalain. Ígéretes lehet tehát az új hűtési rendszer, amely az ősi klímaberendezést használná fel. És ígéretesnek tűnik egy másik technológiai újítás is, ez pedig egy repülő autó, amelyet japán mérnökök terveznek.
A tudomány tudomány mai állása.
A tudomány mai állása. Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Tudás. Csúcstechnológia.
Hírek a tudomány világából.
A tudomány mai állása
most folytatódik.
Most folytatódik.
Kovács Attila vagyok, és köszöntöm azokat is, akik most kapcsolódtak a tudomány mai állásába, amelyben most arról hallhatnak, hogy ígéretesnek tűnik az első japán repülőautó. Vannak, akik nem tesznek le a Vissza a jövőbe című filmek által felvázolt jövőképről. Japán mérnökök hisznek abban, hogy egyszer valamikor repülőautókkal fognak közlekedni az emberek. Az általuk kifejlesztett jármű gyakorlatilag egy drón, amit emberek szállítására terveztek. A négy propellerrel szerelt gép első, egyelőre ember nélküli repülésére már sor is került Tokióban. A demonstráció nem tartott sokáig, mindösszesen egy perc erejéig. Körülbelül 3 méter magasra emelkedett el a földtől a szerkezet, de legalább repült. A bemutatót egy direkt erre a célra épített ketrecben tartották, mivel egyrészt az ilyen gépek repülése egyelőre hatóságilag tilos, másrészt így próbálták garantálni a kezelő személyzet biztonságát. Japán úttörő szerepet kíván betölteni a repülőautók bevezetésében. Az ambiciózus elképzeléseik szerint 2023-ban már repülőautók fogják szállítani az áruk egy részét, sőt, 2030-tól már emberek is közlekedhetnek velük. Japán egy nagyon sűrű lakott ország, a repülőautók jelentősen csökkentenék az utak zsúfoltságát. Úgy tekintünk magunkra, mint a repülőautók elterjedését lehetővé tevő vállalatra, azáltal, hogy kiépítjük az ehhez szükséges infrastruktúrát, és kifejlesztjük a technológiát, mondta el a cég projektfelelőse. Ennek ellenére a vállalat maga nem tervezi a repülőautó gyártását. A termelést a tervek szerint egy partnercég kezdi majd meg. A két vállalat már több mint egy éve fejleszti a járművet, de sok információ egyelőre nem látott napvilágot a technikai adatokat illetően. Annyit lehet tudni, hogy teljesen elektromos lesz, viszont a menetteljesítményekről vagy a hatótávról még nem adtak tájékoztatást. A szerkezet egyébként 3,9 méter hosszú, 3,7 méter széles és 1,3 méter magas. Súlya a méreteihez képest meglepően csekély, mindössze 150 kg. Feltételezhetően nem pakoltak bele túl nagy kapacitású akkumulátorokat. További hírek és adatok hamarosan érkeznek, miután engedélyt kaptak a tesztrepülésekre. Egyébként meg is lehet nézni az interneten a repülésről készült felvételt, ha beütik a keresőbe, hogy japán repülőautó. A folytatásban pedig egy másik előremutató technikai találmányról hallhatnak, sikerült tökéletesen elkapni egy visszatérő rakétadarabot. Az űrből visszahulló Falcon rakéta egy darabját egyszer már elkapták nemrég, de most szépítettek a műveleten. A korábbinál is sokkal nagyobb sikert könyvelt el Elon Musk feltaláló űrvállalatának egy hajója. A vízi jármű megint elkapott egy visszahulló rakétadarabot, de a mostani szinte a háló közepén landolt. Az Elon Musk féle űrprogramhoz tartozó hajón egy hatalmas háló található, hogy a kilövések után visszaérkező orrkúpot befogja, mielőtt a szerkezet a vízbe hullik. Az elemet le lehet gyártani, vagyis alapvetően pótolható, ám rendkívül drága. Ez az aprócska rész is 6 millió dollárjába kerül a vállalatnak, amit értelemszerűen nem akarnak mindig kifizetni. A művelet most június végén sikerült először, a rakéta mindaddig a vízbe hullott. Ezzel az a gond, hogy a só miatt a borítás gyorsan károsodik, így a hajó legénységének nem csak ügyesen kell kormányoznia, az idő is sürgeti őket. A rakétán ejtőernyő található, amely valamelyest lassítja a szerkezet zuhanását, megállítani azonban nem tudja. Elon Musk hónapokkal korábban tett nyilatkozatában úgy fogalmazott, a kilövéssel kapcsolatos kísérletek egyik fontos szabálya, hogy a költségeket, ahol csak lehet, minimalizálni kell. A hajó most úgy kapta el a szerkezetet, hogy a rakéta szinte pontosan a háló közepén landolt. Egyébként nem ez az egyedüli vállalat, amely kissé őrült módszerrel igyekszik újra hasznosítani a rakétáit. Egy másik űripari cégnél helikoptert használnának erre, amely a ráerősített kampóval fogná be az ejtőernyővel ereszkedő szerkezetet. Legalábbis így szól a terv, mert a gyakorlatban még nem próbálták ki. Biztató és költségcsökkentő megoldás lehet az űrprogramok számára, hogy sikerült tökéletesen elkapni egy visszaérkező rakétadarabot, erről szóltunk az elmúlt percekben. Ezek után a folytatásban irány az űr, megjött az első 22 gigabyte adat az űrszondától, ami minden eddiginél közelebb repült a naphoz, ez az egyik témánk, és szó lesz arról is, hogy hogyan hat az űrhajósok agyára az űrutazás.
A tudomány mai állása.
Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából. A lehetőségek műsora. A tudomány mai állása most folytatódik.
És mint ahogy ígértem, a következő percekben arról hallhatnak, hogy megjött az első 22 gigabájt adat az űrszondától, ami minden eddiginél közelebb repült a naphoz. A NASA, vagyis az amerikai űrkutatási hivatal sokkal több adatot kapott az egy évvel ezelőtt felbocsátott Parker Solar Probe-tól, mint amire előzetesen számítottak. Egy éve annak, hogy a NASA több halasztás után útnak indította a Parker űrszondáját. A szerkezet azért is különleges, mert az minden eddiginél közelebb merészkedett a naphoz. Míg az 1970-es években útnak indított Helios 1 és Helios 2 német-amerikai űrszondák 45 millió kilométerre közelítették meg az égitestet, a Parker 6,1 millió kilométeres közelbe merészkedett. Mindezt azért tehette meg, mert egy speciális 12 cm-es hőpajzs védi az eszközt. A szerkezet 2018 novemberében, aztán a nap koronájába merült, decemberében pedig már fotókat is küldött róla. Az űrszonda szeptember 1-én ismét megközelíti a csillagot, ám előtte hazaküldte az adatokat az első két találkozásról. A rendszer 22 gigabájt adatot küldött a Földre, ami 50%-kal több az eredetinél vártnál. A NASA szakemberei szerint mindez azért lehetséges, mert a kommunikációs rendszer sokkal jobban működik, mint arra előzetesen számítani lehetett. A tudományos csapat azt várja, hogy a napokban további 25 gigabájt adatot juttasson el a Földre. Hogy pontosan milyen információkat közölt a szonda, és abból mit tudtak kiolvasni a tudósok, arra később derülhet fény. Addig viszont már megtörténik a harmadik közeledés is, ami augusztus 27-én indul és szeptember 1-én érheti el a csúcspontot. A szakemberek azt remélik, hogy a mérésekből sikerül választ találni olyan kérdésekre, mint például, hogy miért forróbb a nap koronája, mint a felszíne. Megjött tehát az első 22 gigabájt adat az űrszondától, ami minden eddiginél közelebb került a naphoz, erről hallhattak az elmúlt percekben. A folytatásban pedig maradunk az űrben, kiderül, hogy hogyan hat az űrhajósok agyára az űrutazás. Most egy ilyen kalandnak rengeteg ma még nem ismert következménye lehet. Köztük az is, hogy a hosszú távú, alacsony dózisú sugárzás hat az emberi szervezetre. Egyelőre még nem vagyunk teljesen tisztában azzal, hogy pontosan hogyan is befolyásolja ez a sugárzás például az emberi agyat, de egy friss, állatokon végzett kísérlet adhat erről némi információt a tudósoknak. Az Irvine California Egyetem és több intézmény kutatói egérkísérleteken keresztül vizsgálták, hogy hogyan hat az agyra a krónikus, hosszú távú, de alacsony ionizáló sugárzás. Pontosan olyan, amilyet az asztronauták egy hosszabb űrmisszió során átélnének. Az egyik tudományos folyóiratban megjelent tanulmány szerint komolyan befolyásolhatja az idegrendszer működését. Korábbi kutatások csak azt vizsgálták, hogy milyen hatásai vannak a nagyobb dózisú, rövidebb ideig jelentkező sugárzásnak. Ez azonban nem adja vissza helyesen az űrutazás során az űrhajósokat ért sugárzás mennyiségét és hosszát. Az egerek most 6 hónapig kapták az alacsonyabb dózist, méghozzá folyamatosan, és a hippokampuszban, illetve a prefrontális kérekben károsodott a sejtek jelátviteli képessége, ami gyengébb memóriát és nehezebb tanulási képességeket jelenthet az állatok és később az űrhajósok számára is. Az egereknél ráadásul megnövekedett a szorongás mértéke, mivel a sugárzás hatott az agy amigdala, a félelem régiójára is. A kutatásból arra lehet következtetni, hogy egy mély űri űrutazás során 5-ből egy űrhajós valószínűleg komolyabb szorongást él majd át, egyharmaduknak pedig romlik majd a memóriája. A kutatók felhívják a figyelmet arra, hogy az eredmények egy hatékony, komoly védelmi rendszer kifejlesztését sürgetik a hosszantartó, alacsony dózisú sugárzás ellen is, mivel egy hosszabb űrmisszió során már kiütközhetnek az agyi károsodások az emberi szervezetben is. Úgy tűnik tehát, hogy nem veszélytelen egy hosszabb űrutazás a sugárzás miatt, éppen ezért nem mindegy, hogy a jövőben milyen védelmet fejlesztenek majd ki a tudósok. És a folytatásban, ha már érintettük ezt a területet, két hír következik az orvostudomány világából. Védőoltást fejleszthettek ki a legveszélyesebb bőrrák ellen, ez az egyik témánk, és hallhatnak arról is, hogy furcsa módszer találtak az agy öregedésének lassítására. Hogy mi ez, rövidesen kiderül.
A tudomány mai állása. Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió, a bizalom hangja.
Fejlesztések, felfedezések, új lehetőségek. Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
Védőoltást fejleszthettek ki a legveszélyesebb bőrrák ellen. Ezzel folytatjuk tehát a tudomány mai állását. Az elmúlt években sok módszer vált elérhetővé a bőrrák gyógyítására és kezelésére. A kemoterápiától kezdve a sugárterápián át az immunterápiáig rengeteg minden közül választhat a beteg, attól függően, hogy a saját állapotához melyik a leghatékonyabb módszer. A nano-oltóanyagos megoldással azonban viszonylag kevesen foglalkoznak, pedig most izraeli kutatóknak sikerült áttörést elérniük e területen, olvasható egy sajtóközleményben. A Tel Avivi Egyetem tudósai olyan nanorészecskéket gyártottak, amelyek biológiailag lebomló polimerekből állnak. Ezekhez pedig hozzákapcsoltak két peptidet, vagyis aminósavak olyan rövidláncát, amelyek a melanóma sejtekben találhatóak. Ezeket befecskendezték már bőrrákos kísérleti egerekbe. A nanorészecskék pontosan úgy viselkedtek, mint az oltások szoktak, vagyis az immunrendszer felismerte a peptideket, amelyek gyakorlatilag úgy festettek, mint a melanoma sejtek. Ez azt jelenti, hogy az oltás után az immunrendszer mindig felismeri és megtámadja a melanoma sejteket, ha megjelennek a testben. A kutatók három esetben vizsgálták meg a vakcina hatásosságát. Az első esetben egészséges egerekbe fecskendezték, majd melanoma sejteket juttattak az állatokba, de azok nem betegedtek meg. A kutatók szerint ez azt jelenti, hogy a nanorészecskék megakadályozták a rák kialakulását. A második esetben a főtumorra alkalmazták a vakcinát és immunterápiával egészítették ki azt. Az állatok szervezetében a daganat terjedése lényegesen lelassult, és a kombinált terápia meghosszabbította a beteg egerek élettartamát. A harmadik esetben olyan egereken teszteltek, amelyekből a bőrrákot már kioperálták, viszont agyi áttétek jelentkeztek náluk. A vakcina az áttét visszaszorításában is sikeresnek bizonyult. Persze fontos leszögezni, hogy ez még mindig csak állatokon történő tesztelés során volt hatásos. A klinikai vizsgálatok egyelőre nem kezdődtek el. De a megközelítés teljesen újszerű, és ha az emberi szervezet is így reagál a nanorészecskékre, akár védőoltás is születhet a legveszélyesebb bőrrákra, a melanómára. Meglátjuk, hogy mit hoz a jövő, minden esetre bíztatóak az eredmények. És következzen még egy érdekesség az orvostudomány világából, furcsa módszert találtak az agy öregedésének lassítására. A Líci Egyetem kutatói igazán egyedi módját találták annak, hogy az agy öregedését lelassítsák. Szerintük az, ha a fület elektromos árammal stimuláljuk, csiklandozzuk, segít egyensúlyba hozni az idegrendszert, és 55 év felett még az agy öregedését is lelassíthatja. A kutatásuk során megállapították, hogy két hetes terápia után a résztvevők sokkal jobb és frissebb közérzetről és jobb alvásról számoltak be, olvasható a sajtóközleményben. Az idegrendszeri egyensúlyra a szimpatikus és paraszimpatikus idegrendszer között van szükség, melyek gyakorlatilag egymás ellen dolgoznak az idegrendszerünkben, pontosan azért, hogy ezt az egyensúlyt fenntartsák. Ahogy idősödünk, a szimpatikus idegrendszer kezd dominálni, amitől hajlamosabbak leszünk bizonyos betegségekre. És ahogy egyre jobban öregszünk, úgy járul hozzá ahhoz, hogy az egészséges testfunkcióink lelassuljanak vagy megszűnjenek. A csiklandozós terápia ezt az egyensúlyt állítja vissza egy bizonyos fokig. Az elektromosság az úgynevezett bolygóideget stimulálja, természetesen teljesen fájdalommentes és nagyon rövid ideig tart. A kutatók a fülön alkalmazták. Az elektromos jel a bolygóidegen keresztül a test idegrendszeréig jutott. A tudósok szerint a folyamat lelassíthatja az öregedést, ami nagyon hasznos lehet azok számára, akik olyan krónikus betegségekkel küzdenek, mint a magas vérnyomás, a szívbetegség vagy pitvarfibrilláció. Az egyik tudományos folyóiratban megjelent tanulmány szerint a csiklandozásnak becézett módszer hozzájárulhat az egészségesebb öregedéshez. A kutatók szerint a fül egy olyan átjáró a szervezet idegrendszeréhez, amelyen keresztül úgy tudjuk stimulálni azt, hogy ne kelljen semmilyen vágást ejtő operálóeszközt bevetnünk. A következő lépés az lesz, hogy a stimuláció hosszú távú hatásait is vizsgálják majd. Érdekes és furcsa módszer tehát az agy öregedésének lassítására a csiklandozás, vagyis az elektromos stimulálás. Erről hallottak az elmúlt percekben. És ezzel véget ért a mai műsor, köszönöm szépen, hogyha velünk tartottak és figyeltek ránk, ha gondolják, tegyék ezt legközelebb is. Mára búcsúzik a műsorvezető szerkesztő Kovács Attila. Viszont hallásra!
Hírek a tudomány világából. A lehetőségek műsora. A Tudomány mai állása című műsort hallották. Köszönjük figyelmet!